Szevasztok, ez megint a Pierre Kóstolgat, és igazából egy történetet próbálok elmesélni, aminek csak részben voltam tanúja, de hát ugyanakkor, hogy is mondjam, olvastam is róla, meg ismertem egy-két szereplőjét is személyesen. És úgy megpróbáltam ezt valahogy, hogy is mondjam, csak időrendi sorrendbe szedni, de csak részben. Tudnilik, szóval, hogy mert ennek nagyon szoros összefüggésben van természetesen a gasztronómiával, tehát nem, itt most ugye nem olyan témákat választok, amelyek ettől távol lennének. És ugye hát volt egy, ugye mondtam, hogy oda jártam az apostolokba, ahol ugye Feri bácsi volt a pincér. Ez érdekes, hogy időközben kaptam egy levelet valakitől, még ami külön mulatságos egyébként a történetben, hogy a totális druszám. Tehát kaptam egy levelet, hogy Vajda Pétertől, nem magamtól, aki szintén járt az apostolokba, ismerte a Feri bácsit, és még a vezeték nevét is megadta nekem, aminek egyébként nagyon örülök, mert ezzel úgy valahogy tényleg, is mondjam, teljesebbé tette ezt. Sőt, még azt is tudta, hogy nekem mennyire igazam lehetett, hogy miért láthattam szomorúságot Feri bácsi szemében, mert hogy nem tudom, volt egy fia, aki elhanyagolta meg, akivel nem volt jóba, és hogy valójában ilyen családi, és mondjam, konfliktusai, problémái voltak, és ugye ez folyamatosan ott tükröződött a tekintetében. Most nem akarom, nem mondom a vezeték nevét továbbra sem, mert ez maradjon meg most itt nekem, de mindesetre tudom. Ám talán azért nem akarom mondani, mert lehet, hogy még él a leszármazottja. Mindegy, nem akarom ezt tényleg abajgatni, ezt a történetet. Na, a lényeg az, hogy ugye ott volt mellette a mézes mackó. És viszont én, mint gyerek, ott voltam a mézes, ennek a Kígyó utcai mézes mackónak a megnyitásában. Tehát, hogy erről vannak saját emlékeim. És most azt ne firtassuk, hogy egyébként milyen körülmények között voltam ott, mert valakik oda vittek, hát gyerek voltam, persze, de hát nem. De hát azért már ilyen, hogy mondjam, ahhoz már elég felnőtt gyerek, hogy ezt, az egészet lássam. Nos, ez fantasztikus volt, tényleg olyan volt, mint egy iszonyatos cirkusz, mert lezárták ugye ennek kapcsán, lezárták ezt a Kígyó utcát, és hoztak egy medvét az állatkertből, egy élő medvét, hát ez elképesztő mutatvány volt, egy lánc volt rajta, és volt vele egy ember, aki tudott vele bánni, de hát azért ezzel együtt az ott brummogott ez a medve, hát nekünk így gyerekeknek, de nekünk felnőtteknek is elképesztő látvány volt, orrába volt fűzve egyébként a láncát, ami ugye ez ilyen legdurvább ilyen cirkuszi sztori. És akkor láttam először, és ezt nem lehetett nem észrevenni, tehát ott láttam Onódi Lajost, elképesztő egyébként, egy lenyűgöző figura volt, aki nem az, hogy nem a külsei miatt, hanem az egész kisugárzás ennek az embernek. Szóval rögtön lehetett látni, hogy ez az egész az övé, és az egész üzlet személyzete kint álltak az utcán, és amikor ott jöttek a sofőrök, vezette fekete gépkocsik, ugye, autók, hát az akkori ilyen kor méltóságai szálltak ki belőle, nem tudom, ezek voltak miniszterek, vagy nem, vagy miniszterhelyettesek, ilyenek, olyanok, hát ezeket így nem nagyon tudtam, de az úgy látszott, hogy mert egy nagy rendőri készültség is volt, úgyhogy a teljes politikai osztály jelen volt, és mondom, sok volt a rendőr. És ott volt egy nemzeti szűn szallag, ugye volt egy beszéd, nem tudom, stb., és akkor ott ugye átvágták ezt a szallagot, és hát ott kiderült, hogy az Onódi mondott beszédet, hogy ez az egész mézes mackó úgy, ahogy van, minden estül, de azt mondom, hogy a logó, a minden, ami ott volt, ez mind az ő találmánya, és gyakorlatilag azt is lehetett látni, hogy érezni, hogy egy ilyen rögtönzött beszédet mondott, és ezt rögtön egy ilyen üzlethálózatnak láttatta ezt az egészet. Tehát ez kvázi, ez ugye az csak az első üzlet, ami itt megnyílt a Kígyó utcában, és hát az elvtársak meg az iszonyatosan lelkesen tapsoltak, nekik meg nagyon tetszett nekik, és de hát már alig várták, hogy bemehessenek, és akkor Onódi ott állt, kifogástalan öltönyben volt egyébként, és felsorolta, tehát én akkor hallottam először ezeket, hogy milyen a finomságok neveit, és akkor mondja, hogy de hát ez tényleg olyan volt, mint egy ilyen, ő is érezte, hogy mindenki iszonyatos nagy várakozással van, és akkor mondja, hogy aszpikos sonkatekercs, izlandi kaviár, francia és ökörusszáj saláta, kaszinótojás, svéd gombasaláta, És ezeket így mondta, hát hogy mindenki majdnem, hogy mondom, ovációval fogadták, és, de igazából a legnagyobb szenzáció már nekik úgy látszik, mert engem nem annyira érdekelt, krémkávé. Na, hát és akkor ugye, ahogy eltvágtak a szalagot, mert ez minden el lett mondva, akkor egyszer csak így megrohanták az üzletet. Én is valahogy be tudtam oda, a kísérőimmel együtt be tudtam oda menni. És gyakorlatilag, hát ez tényleg az, mindenki volt rakva pultok, és nem tudom, az egész személyzet azon volt, úgyhogy hogy persze minden kóstolható volt, úgyhogy ez az illusztris társaság természetesen felzabált mindent. De 5 perc alatt már semmi sem volt. És ugye hát én akkor kóstoltam ezt, tehát például ez azóta is így, hogy mindig ezen gondolkodom, hogy mert nem néztem eznek utána, hogy svéd gombasalátát, hogy mitől svéd, azt nem tudom, de hogy az ma is itt van. Na és érdekes, ugye, hogy ez a mézes macka persze utána nagyon sokáig ott maradt a Kígyó utcában, még szerintem hát most nem emlékszem, de a rendszerváltozásig majdnem, vagy a 80-as évekig biztos, és abszolút hozta egyébként ezt a, hát mit tudom én, akkor már nem volt akkor a szenzáció, de hogy működött. Ez az izlandi kaviár egyébként, ez ilyen iszonyatosan apró szemű volt, és azt is csak később tudtam meg, hogy valójában már lehet, hogy az első nekifutásban még az eredeti kaviár volt, de aztán később, amikor lehetett kapni, már én is vásároltam ilyen kék tetejű, ilyen kis üveg doboz volt, az már nem frankó kaviár volt, tehát hogy az valami ilyen műkaviár volt. Na, szóval ugye ez itt ugye, és akkor engem ez az egész Onodi féle történet, ez ugye nagyon megfogott, és egy, akkor, amikor perbe fogták az Onodit, akkor persze én már voltam 14-15, tehát már azért tudtam, hogy mi történik, meg én újságot is olvastam, meg hát meghallottam is róla. Ugye ez egy iszonyatos nagy botrányos történet volt, és akkor ugye ennek azért akkor utána néztem, hogy itt miről is van szó, és akkor ugye kiderült, hogy ki is ez az Onodi Lajos, aki egyébként 1920-ban született, és segédmunkás volt, és aztán már villanyszerelő volt a Ganz és társa villamossági gép vagon és hajógyár RT-vel ott dolgozott. Egyszerű melós volt egyébként villanyszerelő, aztán tudom én, lett művezető, de hogy valójában tehát ott dolgozott, ez volt az ő foglalkozás, még a gasztronómiához semmi köze nem volt. Ez kiderült egyébként, ez ugye a Yad Vashem Múzeumnak megkapta egyébként a világ igaza kitüntetését, mert hogy ő háború alatt kommunistákat és zsidókat mentett. Ez biztos, hogy így volt. És sőt, ugye az ő nevéhez fűződik ennek a gyárnak valamiféle ilyen a bénítási anyagjainak megmentése, tehát hogy ez most valójában nem is tudom, hogy mi az, és ez 44 decemberében. És le is tartóztatta egyébként a gestapo akkor, és a Schwab-hegyi Majestic szállóba vitték, és ott valójában halálra ítélték, de az ítélet végrehajtására aztán nem került sor, mert a szovjet csapatok közelettével gyakorlatilag ez meghiúsult ez a dolog. Úgyhogy ő hát egy ilyen káder lett, kiemelték őt 45-ben, és gyakorlatilag, hát ugye akkoriban ez ment ez így, tehát hogy különösebben nem azt keresték, hogy kinek milyen, hogy is mondjam, szakmai előélete van, tehát azt mondták, hogy pártfeladatot kapott, és ő lett az extra cukorka és csokoládégyár nagy kereskedelmi üzletének a vezetője, aminek akkor még Ungár Miksa volt a tulajdona, de hát aztán ugye ezt államosították természetesen, és ez volt az a, hogy mondjam, gyár, vagy nagykereskedelmi központ, amelyik ellátta a fővárosi édesipari üzemeket cukorral. Hát ennek egyik a óriási jelentősége volt ugye a háború után, szóval ez egy nagyon komoly feladat volt. És ez a valójában ugye ez az Ungár Miksa, ugye ezt az egész Ungár családot maga Onodi mentette meg az elhurcolástól, és aztán ott ismerkedett meg az ő, hogy mondjam, villájukban, ugye hát ahova beszállásolták különböző embereket, ott volt egyébként Vas Zoltán, és ugye valójában az ő, tehát ő bízta meg ezzel a munkával. És ugye ez ment is ez a dolog, és aztán ugye addigra már ő bedolgozta magát, és 49. októberében ugye arra felkérték, hogy szervezze meg, és akkor ez egy vadonatúj entitás volt, a Büffé Nemzeti Vállalat, amit egyébként most már nem lehet azt mondani, hogy szakképzetlensége ellenére, mert hogy valójában valamennyi tapasztalata már 45 és 49 között azért valamennyit összeszedett ebből. Tehát ő ezt véghez vitte, meg is csinálta, és ez a vállalat aztán 50-től elkezdett működni, és ez az államosításokban egyébként az összes büfé, espresszó, ez mind valójában oda került ehhez a Büffé Nemzeti Vállalathoz, és aztán pedig elkezdte ő fejleszteni is ezt, ugye? És azok a, hogy mondjam, ezek a nagyon fontos építkezéseken, mint tudom én, a Dunapentelein, ott a Kazincbarcik, nem tudom ilyen, ugye ott a munkások ellátása is az ő feladata volt. És akkor ezekhez aztán ugye még hozzácsapta a színházi vállalati közületén és egyéb strandokon lévő különböző büféket, akkor a sportpályák területén levő kantinak, ez nagyon fontos volt, ugye, mert ő egy ilyen teljes foci őrült volt az Unódi, és ugye hát ő hozta létre a Népstadion büféhálózatát, akkor ő vezette be, az ő ötlete volt egyébként, a mozgó büfékocsi, akkor az összes ilyen április 4-e, május 1-e felvonulásokon ugye mind ott voltak ezek a büfékocsik, ilyen mozgó büfék, akkor a Margit-szigeten még külön, akkor, és most ez a vállalat, ez akkor átalakult aztán a étterem és büfő vállalattá, és aztán ezt, nem is tudom, kiemelték ezt, és hogy ez közvetlenül a Belkereskedelmi Minisztérium alá helyezték, tehát és ezt ő irányította, és gyakorlatilag az összes, hogy mondjam, innováció, ami hogy mondjam, ezen belül elmondható, az mind az ő nevéhez fűződik. És aztán ugye volt ez én ezt is nagyon kedveltem, ezt az esetet, erről csak olvastam persze, és inkább csak, hogy mondjam, így látom magam előtt, ez nagyon szép lehetett, ugye, hogy hát csináltak egy ilyen mackó büfét, egy ilyen mézes mackót csináltak 1960-ban a moszkvai Gorki Parkban is. Hát ugye ez egy óriási dolog volt, ugye ez lett ennek a franchise-nak, mint mondjuk az első darabja. Szerintem óriási sikere volt egyébként ott Moszkvában. És ugye akkor volt egyébként ebben az időben volt volt egy nagy moszkvai kiállítás is, ami persze ugye ez 60-ban volt, tehát ez a felszabadulástól eltelt 15 év eredményeit bemutató kiállítás volt, ami hát ott megjelent a Hruscsov, meg ott volt természetesen Kádár János, és ott persze ott volt Onódi is, hát hiszen akkor telepítették ezt a Gorki Parkos mackót is, mézes mackót is, és ahol egyébként hát ez a krémfagylalt volt a csúcs szuper, tehát ott teljesen, miközben mondjuk a Szovjetunióban akkor egész jó fagylaltok voltak, tehát, de úgy látszik, hogy ez a krémfagylalt, amilyen csavarodva így kijött ebből a gépből, attól teljesen oda voltak, és na és itt ezen a kiállításon azt ugye megtette az Onódi, és ezen mindig elcsodálkoztam, de hát volt egy nagyon komoly előélete így fociba, szakosztályvezető volt meg egyebek, hosszú történet, hogy amikor ott van is el egy fénykép, hát mondjuk nem a zenés a fénykép, de a fényképen ott van együtt Kádár, Hruscsov, ott van az Onódi, és ott van Lakatos Sándor, a világhíres prímás, akinek azt mondta az Onódi, hogy húzz el a Fradi indulót ott a Hruscsovnak. És az bizony elhúzta. Na most ezért egyébként, mondjuk a Kádár így egy pillanatra felkapta a fejét azért erre, de aztán oda kacsintott ide, és hogy badaszolt, hogy jó van, nem, megbocsátott. És, de hát amúgy ez egy főbenjáró bűn, szóval ez mondjuk ezt nem mindenki tehette volna meg. Hát de ugyanakkor ott mindenki el volt kápráztatva, tehát mindenki oda volt a magyar gasztronómiai különlegességektől, ugye hát főleg mondom, és akkor ez a krémkávé, még ez is benne volt, ugye akkor volt egy, odavittek egy ilyen 50 darabos grill csirkét, egyszerre sütőmasinát, ahol így forogtak ezek, de hát attól is teljesen kivoltak, úgyhogy ebből egyébként kettő is volt ebből a gépből, úgyhogy Ez egy ilyen rövidre tervezett protokoll tárgy, vagy mondjam, találkozó volt, de hát pont emiatt is, hogy az Onodi miatt is, ez abszolút elhúzódott át, hogy teljesen ezt a protokollt felrúgták, úgyhogy ez egy nagyon nagy büszkesége volt. Na, és azt mondom, hogy ez az Onodi, tehát egy mindenható pali volt. És úgy utazgatott a világba, ahogy nekik tetszett. Fölhívta, nem tudom, a Malévot is mondta, hogy akkor a holnap utáni New York-i gépre ő akkor föl is szállna, meg el is menne, és így kapott vízumot és mindent, tehát hogy iszonyatosan benne volt a tutiba a pali. És hát nagyon nagy király volt, de ez mondjuk természetes volt, hát hiszen ennek a, hogy mondjam, legfontosabb vállalatnak már az akkor, már az evés-ivás már akkor is nagyon fontos volt, és ő ezt iszonyatosan jól használta. És hát természetesen ugye ilyen-olyan, amolyan elvtársak közé, a főügyésztől kezdve a mindenki, föl se tudnám őket sorolni, ezek mind ott potyáztak, vagy ettek, vagy ittak, ennek a mézes mackónak volt valami alsó, szuterén helysége, ott be volt rendezve, oda is jártak. Szóval most nem azt mondom, hogy nem volt ő egy szent ez a pali, de nem, tehát de nagyon jól csinálta, amit csinált, és óriási eredményeket is ért el. Ami természetesen, hát ugye nyilván nagy irigységre adott okot, meg ez az egész, ahogy utazgatott a világba, hát, és ugye hát akkor, és akkor tört ki a botrány, azt hiszem, az 64-ben volt, hogy éppen New Yorkból tért vissza, és Bécsbe leszállt, és addigra már ugye már a magyar újságok már írták főcímmel, hatalmas ezekkel, hogy lebukott az Onodi, a büfévállalat, stb. Nem tudom, mit találtak ott, milyen visszaéléseket, stb. Tehát valami egészen durva botrány volt kibontakozóban, és ami hát ugye azt jelentette, hogy az Onodit, hogyha ha belép magyar földre, beteszi a lábát, akkor nyilván le fogják tartóztatni, és stb. De az Onodi annyira biztos volt magában, hogy ez nem fordulhat elő, hogy mikor leszállt Bécsbe, és hát ez is imádom, ezt is annyira gyönyörű jelenet, ugye ezt is olvastam, hogy sétált a Kertnerstrasszen, és ott az Európa szálló teraszán egyébként mindig ott ültek a magyarok, aztán én jóval később, még valamikor már a 60-as évek végén, 70-es évek elején, akkor már én is ültem ott, akkor ezen az Európa teraszán ott ültek, és ott ült Pap Laci, meg Adler Zsiga, ott ültek ezen a teraszon, mert ezek meg valahol nem tudom, hol voltak, milyen box haknin, és hát persze olvasták már, akkor a magyar lapra eljutottak oda, ott ültek, és akkor itt integettek a Onodinak, hogy menjen oda, hát az oda ment, ott leültek, és akkor ott ültek, és mondták, és mutatták neki így ezt a címlapot, hogy balhé van. És a Pap Laci állítólag, hát azért imádom ezt, letérdelt az Onodi előtt, és úgy könyörgött neki, hogy ne menjen haza. De hát az Onodi mondta, hogy kedvesek, nagyon szép dolog, de hát ő nem is abszolút ártatlan, nem is tudja, miről van szó. Úgyhogy ő szépen fogta magát, és hazament. Hát, hogy most ez jól tette, vagy nem tette, azt ugye nagyon nehéz megmondani. Hát ennek az embernek gyakorlatilag az életét ketté törték. Innentől kezdve azt lehet mondani, tehát ez rendkívül tragikus sors. Ugye sok mindent mondanak, ugye letartóztatták, kiderült ugye, hogy ebben az ügyben az elkövetési érték most még az akkori, hogy mondjam, nagyságrendben sem igazán volt egy komoly összeg, ráadásul az Onodinak személyesen ez semmi az ég egy világon közel nem volt, de hát természetesen erre nem, mondjuk nem volt alkalma, hogy ezt különösképpen bebizonyítsa, meg hát nem is úgy mentek a dolgok, ugye. Itt a Kádárinak is, ugye, hogy mondjam, hát valamilyen módon ezt be kellett áldozni, valószínűleg, hogy az ő bőrére is ment a játék, ezt írják. Mai történészek egyébként próbálják ezt valamilyen módon így összekötni azzal, hogy amiben talán még akár lehet is igazság, nem tudom, hogy a nagyon kemény vonalas kommunisták, főleg ugye a Ruscsov bukása után megpróbálták a Kádárt is valamilyen módon kikezdeni, és esetleg őt megbuktatni, és azt gondolták, hogy esetleg az Onodin keresztül, akivel egyébként ugye egy ilyen nagyon mondhatni, nem tudom, bensőséges vagy jó viszonya volt, de nem is a viszony volt a lényeg, hanem az, hogy ez ugye szimbolizált valami fajta, ugye ennek a szocialista rendszernek valami fajta egy kicsit ilyen elburjánzottabb, vagy hogy mondjam, szabadabb változatát. És ugye ez szimbolizálta az Onodét, tehát hogyha az Onodét ugye kivonják a forgalomból, akkor úgy, esetleg úgy gondolhatták, hogy talán a Kádárt is meg tudják ezzel buktatni, de hát aki ennél mondjuk sokkal okosabb volt, és ugye ez nem sikerült. De hát az Onodé életét azt tökéletesen tönkretették. Hát is nem beszélve arról is, és ennek van egy rendkívül, hogy mondjam, fájdalmas mellékszála, ez a bizonyos Bara Margit féle szál, ugye, ahol hát ez aztán a legabszurdabb. Tehát ez a két ember, és ezt nyugodtan lehet erre, akár esküdt is teszek, de ez a két ember, ez nem ismerte egymást, tehát soha az életben nem találkozott Bara Margit Onodi Lajossal, viszont az újságok azt írták, ugye, hogy olyan, hogy mondjam, erotikus orgiákon vett részt a Bara Margit, ahol nem tudom, leöntötték csokoládéval, és lenyalták róla, és ez mind az Onodiék szervezésében is oda jártak, a ezek, meg azok, meg amazok. Szóval valami egészen iszonyatos történeteket, tehát hogy ezt a szerencsétlen Bara Margitot a Nemzeti Színház színésznő, egy jó gyönyörű fanta, egy erdélyi nő, aki hát fethetetlen erkölcsű, egy gyönyörűségért, nem is értettél az egészet. De az Onod is, tehát, hogy és ezt a nőt befeketítették, bemocskolták, akkor kirúgták a Nemzeti Színházból, soha többet valójában, tehát ketté törték a karrierjét, ugye hát megbecstelítették mondjuk, ugye ezen keresztül így. És olyannyira, amikor volt egy ember, aki kiállt mellette, Szirtes Ádámnak hívták, aki Pártok könyvével elment a pártbizottságra, és oda dobta a Pártok könyv, és azt mondta, hogy ha nem veszik vissza a Bara Margitot, akkor nem kéri a Pártok könyvet, nem tudom. Szóval ez felejthetetlen, hogy is mondjam a részéről, de mindez semmit nem számított, szóval, hogy mondjam, ez a gépezet egyszer csak így ugye bekapta ezeket az embereket, és ugye az Onodi elment, és hát csak azért, hogy így a kerek legyen ez a történet, de hát ennél persze sokkal tragikusabb, de hogy ugye aztán az Onodi a Szegedi Csillagbörtönbe került, ha jól tudom, és ott, nem abba a cellába, de majdnem abba, tehát ott volt mellette, ahol egyébként a háború előtt Rákosi ült, és akkor ezt ő tudta, hogy ott ül, és mármint, hogy az Onodi, hogy ott van, és hogy itt ült valamikor a Rákosi, és hát ott maradt, ott volt ő 4 évig, nem tudom, valami asztalos műhelyben dolgozott, és teljesen tönkretették ezt az embert. Szóval, és ugye hát most ugye a gasztronómiai vonatkozáson keresztül kerültem valahogy kapcsolatba ezzel a történettel, de igazából ugye hát ez jóval többről szólt. Szóval mai napig is azt mondom, hogy komoly lelkismert furdalása lehet mindazoknak még, akik egyáltalán nem is tudom, talán olyan pont nem élnek, akik ebben részt vettek. Ebben sem vagyok biztos. Szóval, hogy ez iszonyú, iszonyú történet. Na, hát szóval ez a mai történetem a gasztronómiáról. Szevasztok!